Ötösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jézus megmutatja nekünk, hogy Isten törődik a törékenyekkel. Többek között erről beszélt Ferenc pápa az újévi homiliájában. Január 1-én délelőtt a Szent Atya a vatikáni Szent Péter Bazilikában újévi szentmisét mondott karácsony nyolcadában, a boldogságos Szűz Máriának, Isten anyjának főünnepén, a béke 58. világnapján, melyre üzenetet is küldött, ennek témája: engedd el adósságainkat, add nekünk a te békédet. Leállította az Ukrajnán keresztül Európába irányuló gázexportot a Gazprom, mivel lejárt az erről szóló tranzit megállapodás. Kijev ugyanakkor megerősítette, az Európai Bizottság kérésére kész újraindítani a területén át történő szállítást, ha a vezetéken nem orosz gázt küldenek. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban nem zárta ki új szerződések megkötését, harmadik fél török, magyar, szlovák és azerbajdzsán cégek részvételével. Csehország segítséget ajánlott fel Szlovákiának, hogy az ország területén át földgázt importálhasson, miután Ukrajna január 1-ével tehát leállította az orosz földgáz szállítását területén keresztül Szlovákiába. A szlovák kormány egyelőre nem reagált az ajánlatra. Románia schengeni csatlakozásával megszűnt a rendszeres határellenőrzés a magyar-román határon. Fél évig ugyanakkor még szúrópróbaszerű ellenőrzésekre kell számítani. A magyar és román rendvédelmi vezetők a Csanádpalotai autópálya határátkelő helyen találkoztak az új évkor. Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára nemzeti elégtételnek nevezte Magyarország számára a két ország közötti határ megnyitását. 2025 a család és a vállalkozások éve, a kormány azon dolgozik, hogy mindenki újabb lépést tehessen előre, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter a kabinet Facebook oldalán. Nagy Márton emlékeztetett, az új gazdaságpolitikai akcióterv keretében 21 intézkedésről döntöttek, ami összességében 4000 milliárd forintot juttat a családoknak és vállalkozásoknak. Megduplázzák a családi adókedvezményt, elindítják a munkáshitelt és a vidéki otthonfelújítási programot, továbbá támogatják a vállalkozások beruházásait. A Magyar Államkincstárnál 2026. június 30-áig igényelhető a vidéki otthonfelújítási program keretéből visszanemtérítendő állami támogatás. Közleményük szerint a legfeljebb 3 millió forintos juttatás az 5000 lakosúnál kisebb településeken élő családoknak segít a lakhatási körülmények javításában, többek között belső terek felújításában, fűtéskorszerűsítésben, tetőcserében, klíma, napkollektor és napelemes rendszer telepítésében és cseréjében, akadálymentesítésben, épületvillamossági rendszerek és a ház körüli környezet kialakításában. Fontos határidő közeleg, az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint már csak kevesebb, mint 2 hétig nyújthatják be támogatási kérelmeiket, akik regisztráltak a Napenergia Plus programba. Czepek Gábor államtitkár kiemelte, a január 15-ig elérhető lehetőséggel abban is segítik a családokat, hogy minél kedvezőbb áron, minél tisztább forrásból juthassanak energiához. A sikeresen pályázók akár 5 millió forint támogatást is kaphatnak napelem és energiatároló beszerzésére és felszerelésére. Szégyenletes támadásnak tartja a jog, a szabadság, a szolidaritás és a demokrácia ellen a Magyarországot sújtó forrás megvonást a Matteo Salvini vezette Liga jobboldali olasz párt, amely bejelentette, hogy ismét az Európai Parlament elé kívánja vinni az ügyet. A Liga tavaly nyáron az elsők között csatlakozott a Fidesz által is kezdeményezett Patrióták Európáért frakcióhoz. Az alapkiképzés után is járnak a felsőoktatási felvételi többletpontok, ismertette a honvédelmi miniszter a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló jogszabály módosításával kapcsolatban. Szalai Bobrovnicki Kristóf az MT-nek küldött közleményében azt írta, új szabályok léptek érvénybe az eljárásban. Akár 64 többletpontra is jogosult lehet az az önkéntes tartalékos katona, aki a szakkiképzését követő 6 hónapon belül újabb szakkiképzést teljesített. Megállapodott a 2025-ös bérekről a Spár Magyarország Kereskedelmi Kft. És a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. A cég idén csak nem 10 milliárd forintot fordít bérfejlesztése, közölte a vállalat az MT-vel. A dolgozók elérhető legalacsonyabb alapbére havi bruttó 395 ezer forint. Az Aldi Magyarország Élelmiszer BT-nél 8%-kal emelik a béreket januárban, míg az Aldi International IT Services Kft-nél 6,5%-kal nőnek a fizetések, így biztosította rá a bérek emelkedése az idén, közölt az Aldi csoport a távirati irodával. Végül az időjárásról. Egy csapadéksáv frontális felhőzete vonul át felettünk, sokfelé valószínű csapadék, zömében eső, de néhol havas eső, hó, ónos eső is hullhat. Később aztán kiderül majd az ég, felhőtömbök zavarják a napsütést, felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
The boy went back to Napoli because he missed the scenery. The native dances in a charming songs. But wait a minute, something's wrong. Hey Mambo, Mambo Italiano. Hey Mambo, Mambo Italiano. Go, go, go. You mix up Sicilian. Are you calabrese? Do the Mambo like a crazy with a hey Mambo. Don't wanna tarantella. Enchilada, vera, fish, bacalada, vera. Hey, kumpa, you don't know how to dance rumba, but take some advice by Zano, learn how to mambo. If you're gonna be a spreader, ain't no gonna run away. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Go, go, go. Shake like a Giovanna. And look, it's a ditch again. You're happy when a pizza with a mambo.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm Bot Miklóst, a Hagyományok Háza főigazgatóját. Örülök, hogy ide jöhettem főigazgató úrhoz ennek az interjúnak a felvételére, hiszen a Hagyományok Háza ünnepváró forgatag programmal készül, amely december 6-án, 7-én és 8-án kerül megrendezése. Mielőtt belefognánk a program ismertetésébe, mit jelent az ön számára az ünnepvárás egy ilyen ünnepváró forgatag idején?
Azt, hogy maga az ünnepvárás, egyrészt mondhatunk nagy kereteket, ami egyrészt az együtt együttlétet jelenti. Együttlétet jelenti leginkább a családunkkal, valamint olyan dolgokat jelent, ami leginkább arról szól, hogy pontosan úgy zajlódjanak, olyan rítusok zajlódjanak velünk, ami születésünk óta ismerünk. Tehát valami olyasmi történik ilyenkor karácsonykor, hogy a nagy változások mellett, a nagy rohanás mellett legyenek olyan pontok, amikor meg tudjuk idézni a múltat. Azokat az embereket, akik már adott esetben nincsenek velünk, azokat a körülményeket, azokat az érzéseket, azokat az illatokat, ízeket, amelyek a régi múlthoz visznek minket vissza. Tehát ilyen értelemben az embereknél pontosan ez is az egyik legfontosabb funkciója, hogy ezáltal végig is tudják gondolni, hogy hol tartanak az életükben, hol tart a családjuk, hogy vannak a többiek, hogy vagyunk mi egymással. Én azt gondolom, hogy ebből adódóan viszont ugye nagyon-nagyon sokfélét jelent az ünnepvárás sokunknak. Mert hogy mindenkinek más-más története van, mindenki más-más helyzete van. De a keretei azt gondolom, hogy ezek. És pont ezért is van az, hogy a Hagyományok Házának, mint intézmény, alapvetően ebben az időszakban leginkább olyan dolgokat kell tudnia támogatni programok szintjén, ahol több generáció tud találkozni egymással, több generáció tud élményt kapni egymással.
Szeretném a rádióhallgatók figyelmébe ajánlani a Hagyományok Háza honlapját, ugyanis rendkívül gazdag programmal várja a családokat, kicsiket és nagyokat, a Hagyományok Háza ünnepváró forgataga. Kérem főigazgató urat, hogy emeljen ki néhányat a programok közül, amelyekkel az ideérkezők találkozhatnak.
Az 3 napban ugye nagyon gazdag programkínálatunk lesz, van ugye vannak koncertek, bábelőadások, ajándékkészítő műhelyek, mesék, gyerektáncháza, kézműves vásár, mesterségbemutató, kiadványbemutató. Ugye ez nagyon fontos, amiről beszélünk, itt megemlítettem azt, hogy valójában egy kézműves vásárral találkoznak az emberek. Ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy az ünnepváró forgatagnak ez a fajta gazdag kínálata miből tevődik össze, látni kell, hogy a Hagyományok Házának a szakmai munkája milyen gazdag. Tehát egyrésztről a Hagyományok Házában jelen van a művészet, hiszen a Magyar Állami Népi Együttes jelen van. Jelen van a Népi Iparművészeti Múzeum. Akkor van egy nagy képzési központunk, a népi kézművességnek számtalan ágát, szakágát itt tanítjuk. Akkor ugyanúgy van a képzéseknél népzene, néptánc területén is különböző képzéseink. Jelen van a tudomány kutatás a Hagyományok Házában, van egy nagy archívumunk, a köré különböző kutatók összpontosulnak és különböző témákban dolgoznak. Könyvtárunk van, maga a múzeumunk, itt van a Népi Iparművészeti Múzeum, ami szintén egy komolyabb kutatást végez. Akkor gondoljuk csak ezt el, hogy egy hatalmas minősítő tevékenységet végzünk. Tehát az önmagában egy hatalmas hálózatot ad a különböző mesteremberekkel kapcsolatban. És ugye van egy nagy hálózatunk is, ami teljes Kárpát-medencében lévő népművészeti egyesületeket fogja össze. Ugye most látjuk ezt a nagyon gazdag portfóliót, hogy itt arról van szó, hogy láthatjuk, hogy ez még nem egy olyan intézmény, ami mondjuk a zenével foglalkozik, annak oktatásával és előadásával, hanem ez a gazdagság az, amit valójában ilyenkor, amikor egy ilyen nagy rendezvényünk van, ezt egy az egybe próbáljuk bemutatni. És maga a vásár, akkor itt lényegében az összes kézműves területről igyekszünk azokat a mesterembereket elhívni, akik hagyományos technikával egyedi tárgyakat tudnak adni, sőt, olyan műhelyeink vannak, amelynél ezeket az egyedi tárgyakat meg is tudjuk tanulni bizonyos szinten, nyilván most itt belépő szinteken is tudnak az emberek találkozni ezzel, de hogy tudnak részt venni magában az alkotás folyamatában. A népművészet egyik nagyon fontos koncepciója a részvételiség. Tehát nem arról beszélünk, hogy mondjuk megnézünk egy szép koncertet, hanem igyekszünk az embereket megtáncoltatni, igyekszünk az embereket megénekeltetni, ugyanúgy igyekszünk arra, hogy a kézműves tárgyakban ők maguk is részt vegyenek. Tehát azok a fajta készségek, amik hagyományosan régen megvoltak az emberekbe, ugye gondoljuk csak el, hogyha mondjuk 100 évvel ezelőtt valaki zenét akart hallani, akkor énekelniük kellett. Nem az volt, hogy megnyomtak egy gombot és szólt a zene, vagy valami, hanem lényegében elő kellett állítani ezeket. Tehát az embereknek volt készségük ahhoz, hogyha táncolni akartak, táncoltak, zenét akartak, énekelni tudtak, a tárgyaikhoz egész más viszonyuk volt nyilván ebből adódóan. Tehát, hogy ezek a fajta készségek ugye egy nagyon fontos szeletét adják a Hagyományok Házának a hagyomány megőrzésében betöltő szerepébe, és ilyen értelemben nekünk ezek a rendezvényeknél minden egyes alkalommal részvételiséget próbáljuk segíteni. Kubnyi Júlia népdalénekes fog fellépni, Kacsó Hanga fog népdalokat tanítani, a Juhász zenekar fog föllépni, és lesz a Körforgásban című divatszínházi előadásunk, ami a Magyar Állami Népi Együttesnek és a Népi Iparművészeti Múzeumnak, ugye mind a kettő a Hagyományok Házának a része. Nekik a közös produkciójuk lesz, úgyhogy nagyon izgalmas és gazdag program elé nézünk.
Azt gondolom, hogy akár a mesterségek ünnepén, akár most az ünnepváró forgatagban, amikor kézműves munkákat csodálunk, akkor tulajdonképpen ezzel a kézművesek munkáját, tevékenységét nem csak értékeljük, de akár segíthetjük is. Az említett honlapjukat nézve azt olvastam, hogy itt magunk is készíthetünk ajándékot, ami megint egy csodálatos lehetőség, hiszen az a legjobb ajándék, ami szívből jön, amit magunk készítünk. Milyen kézműves mesterektől tanulhatnak itt, akik csikra felnőttek, és kell erre regisztrálniuk a honlapon.
Igen, pont azért, mert egy kontrollálandó szereplő beszélünk, tehát nem tudunk ugye nagy tömegben tanítani ilyeneket, ebből adódóan regisztráció szükséges, tehát egy kis csapatokban tudjuk mindezt. Ugye ékszerek, játékok, textilek, öltözetdarabok, kiegészítők, ilyesmik lesznek, ami a fókuszban vannak, tehát alapvetően ezek tudnak lenni azok az ajándéktárgyak, amit aztán adott esetben az emberek haza tudnak vinni. Tényleg egy fontos dolgot hagyj említsek meg, ugye említette, hogy a meseségek ünnepén is, vagy akár itt is ugye tudnak az alkotókkal találkozni az emberek. Valójában azt látnunk kell, hogy egy nagyon nehéz és nagyon érdekes terület, a kézművességnél nagyon sokszor ez egy magányos alkotói folyamat. Még mondjuk a néptáncnál általában a közösségbe táncolunk, néptánc együttesnél, vagy mondjuk a zenekarban zenélünk, akkor a zenészek vagyunk, akkor is általában a zenekarban vagyunk, de az alkotók itt nagyon sokszor egyedül vannak, egyébként nagyon jól szerveződnek, és sok programjuk van, amikor találkozni tudnak egymással, stb. De általában az alkotóházuk van arra is például, hogy többen vannak, de nagyon sokszor az van, hogy egyedül vannak. És ilyen értelemben azok a fajta beszélgetések, azok a fajta találkozások a számukra is természetesen nagyon fontosak.
Említette itt főigazgató úr a Hagyományok Háza hálózatát, Kárpát-medencére tekint már ki a Hagyományok Háza. Az ottani alkotók is jeles alkalmakkal ellátogatnak ide. Milyen régi hagyományos tudás átadást tekint nagyon fontosnak főigazgató úr, hiszen itt kicsiktől a felnőttekig nagyon sok területen képezhetik magukat, akár hobbiból, akár szakmatanulásából az érdeklődők.
Nos, amikor arról beszélünk, hogy a falvakban található hagyományokat hozzuk be a jelenkorba, akkor természetesen az egy idea, hogy ott minden egyes tudást át lehet hozni a jelenbe. Ez nem így van. Bármennyire nagy tudásunk van, a néprajzosok bármilyen nagy munkát végeztek el, valójában az egységes nagy tudást, ezt így egy az egybe rekonstruálni, az lehetetlen. Ebből adódóan van az, hogy például a Hagyományok Házának a fókusza az a népi kézművességbe van, a néptánc, a népzene és az élőszavas népmesemondás. Ezek azok a területek, ahol egyébként egyenként, ha belemegyünk, még egy óriási területek külön-külön, mondjuk például a népi kézművesség területén 35 különböző szakág van. És ez sem fedi le az egész tudást természetesen. Itt ráadásul gondoljunk csak abba bele, hogy mondjuk népzene területén azt mondjuk, hogy citera képzésünk van, de annak is különböző régiós tudásai vannak, akár falvanként eltérő tudások voltak. Tehát önmagában egy óriási tudásról beszélünk, amelynek az állandó oktatása természetesen nem lehetséges. Tehát, mint mondom, területi dimenzió lehet, időbeli dimenzió, hogy adott esetben ugyanabban a faluban, akár pár évtizeddel később tudtak bizonyos elemek változni, mondjuk a játszási technikákban, stb. Tehát, ha ezt így nézzük, akkor azt látjuk, hogy egy óriási tudásról beszélnénk, amelynek egy az egybe egy intézmény nem tud ilyen értelemben megjelenést adni, viszont az archívumainkban ez a nagy tudás hozzáférhető, ez egy nagyon fontos rész. Általában ez is van az, hogy a képzéseinken igyekszünk olyan képzéseket nyújtani, amelyek segítenek belépni egy olyan tudásban, hogy adott esetben önmagunk az archívumok keresésével, a forrásanyagok keresésével, és a meglévő képzések és tudásunkon keresztül mi magunk is kutassunk azok között a régi anyagok között, amely adott esetben egy egyedi vagy egyéni felfedezéseket tud megsegíteni. Ugye pont ez is a lényege a háznak, hogy a ház, amit tud adni, az egyrészt tudás. Egy tudás, ami segít minket egyre jobban eligazodni a hagyománynak az óriási területébe. A másik az, hogy találkozási pont tud lenni a Hagyományok Háza. Olyan emberekkel tudunk találkozni, akik érdeklődnek ezek iránt a témák iránt, és ilyen értelemben interakcióba kerülhetünk, egy olyan fajta beszélgetéseket tudunk létrehozni, ami nekünk is új tudásokat tud létrehozni, és valódi emberi kapcsolatokat. A ház egy hely tud lenni, ahol ezek mind-mind megvalósulnak. Tehát ez a fajta mély tudás, ez azt gondolom, ez az egyik legfontosabb része. A képzések is természetesen olyan kategóriákban vannak, hogy van adott esetben egy megmerítkező, egyszerű kis képzéstől kezdve egészen egy olyan szakági képzésekig, amikor egy komoly szaktudást tud az ember összehozni magának. És ezek mellett, mint mondtam, mondjuk adott esetben viszont meg tudja nézni a Magyar Állami Népi Együttest, ami a néptánc területén az abszolút kiemelt és a legmagasabb színvonalat láthatja ebben. Tehát ezek a fajta ilyen komplexitások az gondolom, ami a legnagyobb ereje a Hagyományok Házának a portfóliójában.
Főigazgató úr az archívumot említette. Aki nem jut el Budapestre, vagy akár táncegyüttesek, táncsoportok, vagy zenészek, ők az archívumból a régi nagyok tudását, mozdulatait, zeneiségét is visszatekinthetik, visszahallgathatják. Ön személy szerint miért tartja ezt fontosnak?
Egy izgalmas ilyen ellentmondás feszül a digitális archívumok világában, mert egyrésztről mi a valódi emberi találkozásokat szeretnénk elősegíteni. De közben végig is az van, hogy a digitális tér egy olyan fontos platform, ahol valójában elmélyült tudást tudunk igenis szerezni. És itt valójában kombinálnunk kell tudni azt a fajta dolgot, vagy azt a fajta tudást, hogy otthon adott esetben, amikor messze vagyunk ezektől a terektől, tudjunk elmélyült tudást kapni, tehát tudjunk ezzel foglalkozni, és adott esetben, amikor az emberek közé mozi megyünk, akkor ezt már használni tudjuk. Tehát tegyük fel mondjuk egy tánc technika, amit otthon megnézek, vagy egy zenei, mondjuk a magam részéről is így tanultam, amikor zenéltem, hogy otthon ezeket a archívumokból kihozott felvételeket tanultam, aztán lementem táncázba az emberek között, és zenéltük ezeket a dallamokat. Tehát egyre több tudásom volt arra, hogy a tánc alá zenéjek. És azt gondolom, hogy valahogy ezt kell tudnunk kombinálni, hogy az emberek igenis otthon is tudjanak minél több tudáshoz hozzáférni, de itt ugye nem csak arról van szó, hogy lássanak egy felvételt, hanem azt utána adatolnunk kell. El kell tudnunk magyarázni a kontextusát, el kell tudnunk magyarázni azt, hogy amit látodnak, milyen fajta történeti összefüggései vannak. Tehát, hogy ezek így együtt, szerintem ez nagyon fontos. És ugye emiatt is van az, hogy a Hagyományok Háza szeretné belakni minél jobban a digitális teret. Azt gondolom, hogy tudjuk azt, hogy mennyi pozitív és negatív része van ennek a történetnek, viszont nekünk azt kell tudnunk erősíteni, hogy hiszünk abba, hogyha jó minőségű tudás van fönt az interneten, az egész egyszerűen abban egy nagyon nagy potenciál van.
Említettük itt többször a Hagyományok Háza honlapját. Én úgy látom, miután régóta nyomon követem a Hagyományok Háza sok irányú munkásságát, művészeti eseményeit, a Magyar Állami Népi Együttes előadásait, hogy megújult ez a honlap. Sokkal emberbarátabb, kezelhetőbbé vált, mint korábban, nyilván a digitalizáció fejlődésével. A honlap megújítása mellett a sok irányú tevékenység követele struktúraváltást magában az intézményben, hiszen most már Kárpát-medencére is kitekint.
Valójában arról beszélhetünk, hogy előbb volt a struktúraváltás, utána a honlap. Először az intézménynek kellett újra gondolnia azt, hogy az elmúlt időszakban ugye a Hagyományok Háza egy kis csapatból lett most már lényegében egy 230 fős intézmény. Tehát egy nagyon nagy rendszerről beszélünk. Általában az ilyen növekménynél minden egyes ilyen nagyobb időszakban érdemes azon elgondolni, hogy újra szervezi a munkát. Tehát másképp gondolja azt el. A korábbi időszakokban sokkal inkább azt láthattuk, mint azt elmondtam, hogy milyen nagy portfóliója van az intézménynek. Mondjuk egy kézműves csapat, valójában elzártan dolgoztak a maguk is területén, állami népegyüttes is elzártan dolgozott a maguk területén, és a többi, és archívum is, a többi. Valójában az új koncepcióban azt akartuk megtenni, hogy minél több olyan programot és projektet hozzunk létre, aminél ezek az emberek együttműködnek. Tehát nem csak egy mély fúrás van lefele, hanem horizontálisan is átfúrunk egymáshoz, és összekapcsolódunk. Hiszen valahogy ezek a tudások egyébként együtt voltak. De mégis a kutatásnak a logikája ezeket elszeparálja, és bizonyos értelemben, és ennek is nyilván megvan a maga logikája és értelme, de hogy valójában hogyan tudunk létrehozni olyan programokat, ahol ezek a különböző szaktudások minél jobban találkoznak. Ezért is volt egy nagyon fontos lépés, hogy elkezdtünk olyan típusú programokat támogatni, kifejezetten elősegíteni, ahol különböző hátterű, különböző tevékenységkörből érkező emberek hoznak létre egy nagy programot. Most egy példát mondjak, ez a Körforgásban című divaszínházi előadás, ami ugye most lesz az ünnepáró forgatagnál. Ez pont erről szól, hogy a Magyar Állami Népi Együttes és a Népi Iparművészeti Múzeum közösen hozta létre ezt a produkciót. Ezáltal kijött a komfortzónájából az Állami Népi Együttes, és olyan dolgokat csinálnak, amit korábban nem igazán, tehát ilyen módon biztos nem. És ugye a Népi Iparművészeti Múzeumnak is egy nagyon izgalmas lehetőség, hogy teljesen újra keretezzék a saját maguk megjelenítését, tehát ne csak egy kiállítás legyen, hanem lényegében egy történetként tudják bemutatni. Tehát ezek a fajta dolgok azok, amik lényegében egy megnövekvő és egy egyre nagyobb szakmai portfólióval lévő rendszernél egy fontos felelősség, hogy hogyan tudjuk ezeket szinergiába hozni. Hogyan tud a kézművesség, a zenével, a különböző műfajok találkozni, és igazán izgalmas és jó minőségű programokat létrehozni. Ez szerintem az egyik ilyen nagyon fontos része. És ahhoz, hogy ezeket a szinergiákat létrehozzunk, nekünk kellett keretrendszereket létrehozni, elméleti keretrendszerek, ami azt mondta, hogy megnéztük, hogy mi a Hagyományok Háza művészeti tevékenységei, tudományos tevékenységei, képzési tevékenységei. És akkor ezek után, amikor bejött az összes feladat, ugye itt egy hatalmas programportfólióról beszélünk, tehát ezeket amikor összeállítottuk, akkor elkezdtük látni azokat a gócpontokat, amik nagyon izgalmassá tették utána a későbbi struktúrának az összerakását. És amikor ezek a struktúrák, ezek az elméleti struktúrák létrejöttek, na akkor jött létre a honlap is. Mert ezeken keresztül tudtunk jól elkommunikálni, hogy valójában a Hagyományok Házában nem úgy érdekes most, hogy ez a műhelyi test csinálja, hanem művészeti tevékenysége az ez. Tudományos tevékenysége az az. A két kiemelt, ami a legtöbb közönséget hozza be, az a Magyar Állami Népi Együttes és a Népi Iparművészeti Múzeum. Tehát keresztül kellett mennünk egy ilyenfajta portfólió tisztításon és valójában átgondoláson, hogy hogyan tudjuk újra struktúrálni.
Azt gondolom, hogy a kényszer is néha jó dolgokat teremt elő. Például a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumnak ugye volt egy külön helysége, nem messze itt a Hagyományok Házától a fő utcán, és hát vizesedés, stb. Hagyományok Háza segítségével nem csak megmenteni sikerült a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumot, a tevékenységét, hanem itt a kiállító térben például volt gyönyörű kiállítás, amelyen láthattuk az ecseri lakodalmas ruháit, fotóit, az Állami Népi Együttes fellépő ruháit. Tehát olyan gazdag ez az anyag. És most, hogy itt egy térben van, mi az előnye, és van-e hátránya is?
valóban ez volt a koncepció lényege, hogy a szükség hozta, mert ugye itt a háború, amikor elindult és a különböző energiaárak felrobbantak, akkor összép kellett húzunk magunkat. Amúgy is probléma volt, mint ahogy mondta, raktározási probléma, vízesedéssel, stb. Valójában akkor hoztam meg azt a döntést. Azt mondtam, hogy teljesen átalakítjuk a Hagyományok Háza egyébként modernul felújított épületét, mert hogy a belső pincék raktártereit átalakítjuk, és az összes szakmai dolog bekerül a központi épületbe, és a külsős raktárainkba kerülnek olyan dolgok, ami nem feltétlenül szakmai. Hozzá tartozik, mondjuk díszlettől kezdve csomó minden, de ide bekerül az összes szakmai csapatunk, és az legfontosabb tárgyai, tudásanyaguk, ami kell a munkájukhoz, azok is bekerülnek. És lényegében így alakult tehát a Népi Iparműszti Múzeum, és a teljes tárgyalománya bekerült a Hagyományok Házába, egy sokkal jobban védett, sokkal átláthatóbb teljes revízió mentek keresztül. Ezek a revíziók és ez a fajta új tér volt a lehetőség arra, hogy teljesen újra gondoljuk magát a kiállítás módot is. És valójában itt azt mondjam, hogy a legfontosabb változása a Népi Iparműszti Múzeumnak a kiállításaiban is az, hogy történeteket mondanak el a népművészetről, és leginkább a tárgyi kultúráról. Történeteket, mert hogy valójában kevesen tudják, most amit például említett ez a Art Deco népművészet szecesszió kapcsolatát vizsgáló kiállításunk, amelyik most egy magasrangú díjat kapott. Ez pont arról szól, hogy a népművész az nem önmagában állt, hanem ezekben a korokban is hatott a környezetére. Állandóan hatással volt a társadalomra. És ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma, amit fontosnak találtunk elmondani, és ezek a történetek azok, ami valójában az embereket igazán érdeklik. Tehát az, hogy önmagában látunk egy szép tárgyat, ez lenyűgöző tud lenni. Én magam például, amikor mondjuk különböző ilyen ötvös kiállításokra megyek, ha nincs történet, nagyon nehezen tudok részt venni, én zenész vagyok. Viszont amint történeteket látok a dolog mellé, akkor lenyűgözővé tud nekem válni. Mi magunk is azt próbáltuk létrehozni, hogy hogyan tudjuk az emberi történeteket mögé rakni, azokat az ambíciókat, indítatásokat, amit ezek az emberek képviseltek, és aztán az a kor, amit a 20. század hozott, az tele van olyan izgalmas és olyan elképesztően szomorú fordulatokkal, ami valóban kiállítási anyagba illik.
Nagyon izgalmas volt látni, és igazat kell adjak főigazgató úrnak, például a gyöngyélet kiállítás apró ékszereit, tárgyait, itt a Hagyományok Háza pince részében, ezt állatvezetéssel látogatható, megtudtuk a vezetőnktől, hogy nagyon régi boros pincében vagyunk, de mégis a gyöngyélet ékszerei kiragyogtak innét. Mennyiben növekedett a látogatottsága a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumnak, mióta egy térbe került a Hagyományok Házával?
A látogatottsági mutatók azok nagyon-nagyon jelentős változást mutatnak, tehát egészen elképesztően kilőtt, főleg ugye amikor Sziszi és a magyar népművészettel kapcsolatban volt egy nyitó kiállításunk, már az nagyon sok embert megmozgatott, de ez a Art Deco szecesszió népművészet kiállításunk, ennek a nézőszáma az, ami egészen elképesztő volt. És akkor ugye ezek a kis kamara kiállítások, amiről most ön is beszélt, ezek is általában ugye sokkal kevesebb ember tud eleve belépni oda, és ezért is vezetett túrák, mert itt az volt a koncepció, hogy közben magát a budai vigadót is szeretnénk bemutatni. Ugye a budai vigadónak most ez a pinceterébe van, és ott még a régi városfal is húzódik magába ebbe a térbe, tehát tényleg egészen elképesztő maga ez a helyszín. Én nem hiszem, amikor főigazgató lettem, akkor az első az volt, hogy az üzemeltetési vezetőt megkértem, hogy minden egyes szobába vigyen körbe, és amikor ezt a teret így alul a pincét megláttam, meg ezeket, tehát az, ami egészen elképesztő volt, és akkor erről beszéltünk is a múzeum vezetőjével, Cingel Szilviával, hogy milyen izgalmasan ezeket a tereket valahogyan bevonni. De ugye egy tucat ember hely van általában, hogy ezeket levigyük ide az embereket, ettől függetlenül az élmény az sokszoros. És ezek a kis kamara kiállítások, a nagy kiállítás, akkor a kiállítások mellett mindig vannak ilyen rendezvényeink, ami a kiállítás megtámogatja. A háznak ez az ereje, hogy nem csak a múzeum működik, egy csomó dolgot mellé tudunk rakni, tehát ezek mind-mind generálják azt, hogy az emberekhez eljusson és sokan jöjjenek el.
A kedves hallgatóink bizonyára emlékeznek még, amikor a Hagyományok Háza főigazgatója Kelemen László volt. Engedjen meg egy személyes kérdést, hiszen ön itt dolgozott Kelemen László főigazgató úr mellett, mielőtt főigazgató lett, tehát mondhatnánk, hogy személyes példát mutattak arra, hogy lehet a gyökerektől tanulni, illetve azt továbbfejleszteni. Mit jelent az ön számára, hogy egy ilyen nagy hagyományú intézmény főigazgatója lehet?
Nekem magam részéről egy nagyon-nagyon nagy biztonságot adott, hogy Kelemen László nemhogy csak az átadás átvétel időszakában mellettem volt, hanem igazából mai napig nagyon közeli barátságban vagyunk, és én azt gondolom, hogy ez is az ő bölcsességének köszönhető, mert ő egy nagyon erős vezető volt, ami azt jelenti, hogy igazából én azt gondoltam, hogy amikor én vezető leszek, ő ezt nem fogja tudni abba hagyni, és hihetetlen volt, hogy egyik napról a másikra egyszerűen teljesen visszavonult a döntésekből. Tehát én magam is, nekem fontos az ő döntésemet én meghozhassam, és ezért azt gondoltam, hogy lesz valamilyen konfliktusunk, és nem. Tehát, hogy elképesztő volt az a bölcsesség, ahogy ő ezt a dolgot, de közben viszont minden olyan fontos és kockázatos helyzetről mindig elmondta a véleményét, hogy azt azért gondoljam meg. De hát aztán a döntés az enyém, de hogy azt lássam ezeket a dolgokat. És azt gondolom, hogy egy intézmény stabilitásához ezek a fajta összefonódások, kapcsolódások, amikor generációk dolgoznak egymás mellett, nagyon régi idő. Én a Kelemen Lászlót és az itt lévő szakmai csapatot természetesen nem azóta ismerem, amióta itt dolgozunk, vagy amióta vezetője vagyok, hanem gyerekkorom óta. Tehát, hogy a Kelemen Lászlónak mind a zenekarát, vagy az itt lévő szakmai csapatnak a zenekarait, a táncházait, a lemezeit, vagy a nem tudom, ezeket gyerekkoromból is ismertem, aztán később pedig szakmai kapcsolatban is ugye láttunk. Tehát, hogy én szerintem ez az ereje, amikor egy ilyen szakmai csapatnál van egy ilyen fajta tudásunk egymásról, hogy egy erős bizalommal is tud működni.
Legutóbb Kelemen László könyvének bemutatóján önök egy ilyen örömzenét mutattak be. Óriási volt látni önöket együtt zenélni a régi zenésztársakkal. Mit jelent az ön számára a zene, főleg ünnepvárás idején, hogy maga is zenélhet is, hallgathatja is, és tulajdonképpen örömmel készülhet az ünnepre?
Hát az ünnepvárás maga számunkra is, a családban nekünk legfontosabb része az az, hogy valójában nagyon-nagyon változatlan rítusokkal zajlik maga az ünnep a családunk. Én szerintem ez a legfontosabb, és ehhez mi ragaszkodunk. Ezek a fajta, az ünnepnek a ciklikusság, hogy van egy olyan pont, amikor együtt vagyunk, és szerintem ez egy nagyon-nagyon értékes része az évnek, akkor egyébként ugyanúgy zenélünk együtt mi is otthon. Azok a dalok csendülnek föl, amik kisgyerekkorom óta jelen vannak a családunkban. Ez szerintem mind-mind az a fajta lehetőség, ami a múlthoz is kapcsolódik. Lehetőséget szerzünk arra, hogy azok az emberek is megidéződjenek, akik nincsenek már velünk. Tehát szerintem ez mindig egy ilyen fontos része az évnek, amelyik a következő esztendőt megnyitja.
Kedves hallgatóink, Bot Miklóssal, a Hagyományok Háza főigazgatójával, a Hagyományok Házában december 6-án, 7-én, 8-án megrendezésre kerülő ünnepváró forgatag kapcsán beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
When they see you out with me, I don't blame them, goodness knows. Oh, honeysuckle rose. When you're passing by a flower's up inside, I don't know the reason why. You're my sweet, goodness knows. Honeysuckle rose. Don't buy sugar, you just have to touch my cup. You're my sugar, it's sweet when you stir it up. When I'm taking sips from the tasty lips, dream honey fell with drips, you could fiction goodness knows. Oh, honeysuckle rose.
Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Maksó Péter atya elmélkedését az engesztelés lelkületéről. Grunda János műsorát hallják.
Éppen az elmúlt hetekben történt velem egy kis baleset, és nagy volt a fájdalmam, és beszűkült természetesen a tudatom a fájdalomra, és csak mondogattam, hogy jaj, 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 olyan jól esett mondani, hogy jaj. És egyszer csak eszembe jutott, hogy miért azt mondogatom én, hogy jaj, 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 mikor mondhatnám azt is, hogy Jézusom, Jézusom, Jézusom. És elkezdtem mondogatni a jaj szó helyett a Jézus szót. És mondhatom azt, hogy csoda történt, mert abban a pillanatban a szenvedésem sokkal elviselhetőbbé vált, és valami öröm is eltöltötte hirtelen a szívemet, ami együtt volt a fájdalommal. Hogy mi történt, nem tudom, de hogy megváltozott a hozzáállásom ehhez a kereszthez abban a pillanatban, ez egészen biztos. Kezdjük úgy a reggelt, hogy kérjük meg az Urat, Uramat, hogy észrevegyem azokat a lehetőségeket, amiket küldesz nekem, apró pici kereszteket, vagy nagyobbakat, és ezeket türelmesen elfogadjam, megköszönjem, fölajánljam neked, sőt, önmegtagadásokat is végezzek, adj lehetőséget ezekre, hogy ezeket is felismerjem, ezekben is a lehetőséget. Mert azt mondja Jézus, hogy aki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem. És hogyha ezt tudatosan minden nap elvégezzük és figyelünk, akkor szép lassan Isten kegyelméből és az én törekvésemből, igyekezetemből valóban egész napom érdemszerzővé válik, engesztelővé válik a bűnösökért és a bűnökért. Igazán az akar csak engesztelni szívből, aki szívből szereti Jézust. Ez minden engesztelés forrása, az Isten iránti szeretet. Amikor együtt akarunk érezni Jézussal, sőt, együtt akarunk szenvedni Jézussal. Most hallgassuk meg figyelmesen az angyal harmadik fatimai jelenését. 1916. szeptemberének végén vagy októberének elején az angyal a harmadik utolsó alkalommal jelent meg Luciának, Jácintának és Franciszkónak. A gyermekek éppen imádkoztak úgy, ahogy az angyaltól látták, vagyis térden állva, homlokukat a földre érintve. Az angyal által tanított imádságot mondták, Istenem, hiszek te benned, és így tovább. Ekkor egy fényforrásra lettek figyelmesek, amelynek eredetét nem tudták kideríteni, felegyenesedtek, s ekkor meglátták az angyalt. Bal kezében kelyhet tartott, amely felett egy szent ostya lebegett. A szent ostyából vércseppek hullottak a kehelybe. Amíg a kehely a levegőben lebegett, az angyal letérdelt a gyermekek mellé, és a következő imádságot ismételte el velük háromszor. Legszentebb szent háromság, Atya, Fiú és Szentlélek, fölajánlom neked Jézus Krisztusnak drága testét és vérét, lelkét és istenségét, amely a föld valamennyi szent tabernákulumában jelen van, engesztelésül minden szidalmazásért, szentségtörésért és közömbösségért, amelyek által őt magát bántják meg. Jézus szentséges és Mária szeplőtelen szíveinek végtelen érdemei által könyörgök hozzád a szegény bűnösök megtéréséért. Ezt követően a szent ostját Luciának, a kehely tartalmát a drága vérrel pedig Franciszkónak és Jácintának adta. Közben így szólt, vegyétek Jézus Krisztus testét és igyátok vérét, melyet a hálátlan emberek oly szörnyen meggyaláznak. Engeszteljetek a bűnökért, és vigasztaljátok a jóistent. Végül ismét letérdelve háromszor elmondta az előbbi imát a gyermekekkel együtt. Majd eltávozott. Az angyal harmadik jelenésekor a gyermekek éppen úgy imádkoztak, ahogy az angyal tanította nekik, hogy is térden állva, és homlokukat a földre érintve. Micsoda alázat ezekben a kisgyermekekben, és micsoda tanulékonyság. De hát azt mondta Jézus, hogy ha nem változtok meg, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Egy fényforrás lettek figyelmesek, akkor meglátták az angyalt bal kezében kelyhet tartott, amely felett egy szent ostya lebegett. A szent ostyából vércseppek hullottak a kehelybe. És egy újabb imát tanított nekik az angyal úgy, hogy letérdelt a gyermekek mellé. Képzeljük el ezt a képet. Ott van a három gyermek, angyali tisztaságú gyermek, és egy angyal a mennyből, aki Isten követe küldötte, és együtt imádkozik a menny és a föld, és könyörög, engesztel minden szidalmazásért, szentségtörésért, közömbösségért, amelyek által őt magát bántják meg, és együtt könyörögtek az Istenhez a szegény bűnösök megtéréséért. Tapasztalhatjuk a környezetünkben is, hogy a szegény bűnösök, akik még nem ismerik Isten szeretetét, és akik eltávolodtak, és elhidegült a szívük, hogy milyen nehezen térnek vissza, hogy milyen nehezen nyitják ki a szívüket az emberek. Ki tudja miért, akár már gyermekkorban bezáródik valakinek a szíve, valami nagy fájdalom miatt, valami nagy csalódás miatt, általában amiatt, mert szeretetet várna valakitől, akit nagyon szeret, és nem kapja a viszont szeretetet, vagy csalódik, vagy otthagyják, vagy elhagyják, vagy nem fogadják el, vagy kiteszik a családból. Bezáródik a szív, és nem értjük, hogy miért nem nyílik ki. Hogy miért fordul el ez a lélek Istentől, emberektől, világtól, mindentől. Szent Ágoston mondja, hogy a világon a legnagyobb csoda az nem az, ha a halálból feltámad valaki, vagy bármi más nagy csoda, hanem a világ legnagyobb csodája, ha egy bűnös megtér. De micsoda öröm van ilyenkor a mennyben és a földön, ha egy eltévedt bárány visszatér a nyájhoz, ha egy bűnös megtér az Istenhez. Azt mondja az angyal, hogy engeszteljetek a bűnökért, és vigasztaljátok a jó Istent. Hogy a gyerekek engeszteljenek a bűnökért, és ez nekünk is szól, az elkövetett sok-sok bűnért, amit a világban elkövetnek, akár ebben a percben is. És a mondat másik része, vigasztaljátok a jó Istent. Milyen érdekes mondat, gondolhatnánk magunkban, hogy a jó Istent nem kell vigasztalni, hogy az Isten nem tud szomorú lenni, és mit számít a mi vigasztalásunk. De mégiscsak ezt kéri az angyal, és ezt kell tennünk, mint egy kisgyerek, aki miután valami rosszat tett, vagy a testvére rosszat tett, oda megy az édesapjához, édesanyjához, és megpuszilgatja, megölelgeti, és vigasztalja. A gyermekek ugyanabban a testtartásban maradva ismételgették az előbbi imádságot. Amikor hosszú idő után felegyenesedtek, látták, hogy közben beesteledett és hazamentek. Az angyal jelenése után a gyermekek még sokáig a természet fölötti jelenség hatása alatt voltak, és csak nehezen tudtak visszatérni a mindennapok valóságába. A természet fölötti élmény hatása csak másnapra halványult el lelkükben egy kicsit. Nem beszéltek egymással, Isten erejét és jelenlétét olyan intenzíven érezték, hogy mindez nagy belső békével és nyugalommal töltötte el őket. Adja meg nekünk is a jó Isten, hogy minden pillanatban érezzük az ő erejét, az ő jelenlétét, és mi lelkünket is békével és nyugalommal töltse el. Hogy így már itt a földön megérezzük a mennyország előízét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, megismételtük Magsó Péter atya elmélkedését az engesztelés lelkületéről. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you.